Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok most meg azt a szent igét, amelyet az egyház a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelt. Ezt az igét megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetében, az első versben, valamint a 22-től a 32. versig a következőképpen. Agrippa erre így szólt Pálhoz. Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Pál pedig így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Bereniké, és felálltak a velük együtt ülők. Távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak. Szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító. Írja Ézsaiás próféta könyvének 45. fejezetében, a 15. versben. Ezt az igét különösen is szeretem, és az utóbbi időben talán egyre fontosabbá is vált a számomra. Isten elrejtőzködő Isten. Ma, amikor mindent szeretnénk látni, megérinteni, megtapasztalni, akkor különösen is fontos azt tudnunk, hogy az egyetlen igaz Isten, akiben hiszünk, elrejtőzködő Isten. Mai kultúránk egyre nagyobb mértékben a vizualitásra épül, vagyis a látható dolgokra. Amit láthatunk, amit megtapasztalhatunk, egyre inkább csak azzal törődünk. És ezzel együtt viszont egyre inkább kezdjük azt hinni, hogy amit nem láthatunk, nem tapasztalhatunk, vagy amiről legalábbis nem hallottunk, az nem is létezik. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy példát. Amikor szinte pontosan 2 évvel ezelőtt Amerikában, Dél-Dakotában jártam, ott ellátogathattam egy készülő szoborhoz. Ennek a szobornak, ami egy indián törzsfőt fog ábrázolni, amikor elkészül, az a különlegessége, hogyha elkészül, a világ legnagyobb szobra lesz. Jóval nagyobb, mint a szfinxek. Egy hatalmas sziklából faragják ki. A munka már évtizedek óta tart, és eddig mindössze az indián törzsfő arcát készítették el. Úgy mentem el megnézni ezt a szobrot, hogy előtte soha életemben nem hallottam még róla. Teljesen ledöbbentem, amikor ott voltam a helyszínen, és láthattam a valóságban. Csodálkoztam rajta, hogy ez a szobor létezhet, és én még nem is hallottam róla. Az az érzés volt bennem ugyanis, hogy a tévén keresztül, főleg az interneten keresztül, a híradókból vagy akár az iskolai tanulmányaimból a világ összes fontos dolgáról legalább említés szintjén hallottam. Tudnom kellene. Ha belegondolok, erről a gondolatról elég hamar kiderül, hogy mennyire nevetséges. Mégis úgy érzem, ma a tévé, az internet, a média ezt próbálja meg elhitetni velünk. Ami lényeges, a világban arról hírt adnak nekünk a tévéhíradók, vagy a különböző hírportálok, az internetes oldalak. Ezzel pedig azt próbálják elhitetni velünk, hogy amiről viszont nem hallunk a híradókban, az nem is lényeges. Vagy egyáltalán nem is létezik. Nekem hatalmas élmény volt a valóságban látni a világ legnagyobb készülő szobrát, úgy, hogy előtte még nem is hallottam róla. Ez újabb bizonyítéka volt számomra annak, hogy a világ sokkal több, mint amit a tévén és az interneten keresztül megismerhetek belőle. Ezzel együtt viszont még maradok ennek a kornak a gyermeke, és folyamatosan küzdenem kell, az ellen a mélyen belém ivódott érzés ellen, hogy amit nem tapasztalok meg azonnal, vagy amiről a társadalom nagy része, amelyben élek, tudomást sem vesz, az nem is létezik. Persze keresztényként felnőve egész életemben tudhattam, hogy a hit lényege éppen az, hogy nem csupán a saját tapasztalataimra, vagy a többség véleményére építek. Mégis úgy érzem, ma nem árt újra és újra hangsúlyoznunk saját magunk számára is, hogy Isten, akiben hiszünk, elrejtőzködő Isten. Ahogy Ézsaiás is mondja. Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító. Ez az ézsaiási idézet pedig rendkívüli módon illik mai alapigénkhez, mert az abban elénk táruló történet két központi jelentőségi gondolatát emeli ki. Isten elrejtőzködő Isten, és Isten szabadító Isten. Pál apostol ugyanis ott áll a római helytartó Festus és a zsidó király Agrippa előtt, akik arról készülnek dönteni, hogy életben marad-e Pál vagy sem. Pál apostol azonban nem fél, és nem remeg előttük, hanem bátran tesz bizonyságot az ő uráról és megváltójáról, Jézus Krisztusról. Mert Pál apostol tudta, hogy minden hatalom menjen és földön az ő urának, Jézus Krisztusnak a kezében van, még akkor is, ha látszólag ennek az adott pillanatban semmi nyoma sincs. Pál tudta, hogy az előtte ülő és felette ítélkező földi hatalmasságok is minden hatalmukat odafentről, Istentől kapták, és csak addig lehet az övék, amíg az elrejtőzködő Isten azt nekik adja. Ő éppen erről az elrejtőzködő Istenről tesz nekik bizonyságot, hogy ők is felismerhessék Istent, hogy megtérjenek és megmenekülhessenek Isten kárhoztató ítéletétől. Pál ott állt Festus helytartó, Agrippa király és Cézáre a város előkelői előtt, és bizonyságot tett nekik Jézus Krisztusról, hogy segítsen nekik felismerni az elrejtőzködő Istent, aki mégis adott magáról kinyilatkoztatásokat. Sőt, Jézus Krisztusban emberré is lett értünk. Pál ezt mondta. Mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a proféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Pál apostollal megismertette magát az Isten Jézus Krisztusban a Damaszkusz felé vezető úton, amikor Jézus személyesen megszólította Pált, és elhívta őt arra a küldetésre, hogy hirdesse az ő nevét zsidóknak és pogányoknak egyaránt. Azóta, hogy Isten elhívta őt, mindvégig mellette maradt és megsegítette őt. Pálnak személyesen Jézus Krisztus jelentette ki magát. Viszont ő éppen azt a feladatot kapta tőle, hogy ő magyarázza el másoknak, hogy Jézus Krisztus a megváltó, akiről a proféták jövendöltek. Mert bár ott van a lehetőség mindenki előtt, hogy megismerje a proféták kinyilatkoztatásait, és megismerje azokat az eseményeket, amik Jézussal történtek, mégis bizonyságtevő emberekre van szükség. Ahhoz, hogy Jézus Krisztusban valaki felismerje a messiást, és elfogadja őt megváltójának. Ma is hányan olvassák úgy a Bibliát, hogy megismerik belőle Isten kinyilatkoztatását, mégsem fogadják el igaznak. Hányan ismerik is akár a Jézusról szóló történeteket, mégsem hiszik el, hogy azok a valóságban megtörténtek. Ezért van szükség ma is bizonyságtevőkre, ezért van szükség arra, hogy mi is bizonyságot tegyünk egymásnak és másoknak arról, hogy Jézus Krisztus valóban az Isten fia, aki meghalt értünk és feltámadt, aki a bűneinket magára vette, hogy örök életet adhasson nekünk. Jézus Krisztus valóban a világ ura, aki bár elrejtőzködő Isten, mégis azért jött közénk, hogy megismertesse magát mindazokkal, akik tiszta szívükből keresik az Istent. Mai alapigénk Pál beszédének csak a végét tartalmazza, de előtte Pál elmondta a saját megtérésének a történetét, és a Krisztusban való hitáltal elnyerhető bűnbocsánatról és az örök életről is beszélt. Ezek után következett csak a felolvasott rész, amiben Pál Jézus Krisztus feltámadásáról beszélt. Mindezekre válaszul kiáltott fel Festus helytartó így: bolond vagy te, Pál! És valóban, milyen jellemző reakció ez, amikor valaki az elrejtőzködő Istenről tesz bizonyságot. Próbáljuk csak meg ma a templomban és a templomon és a gyülekezeten kívül bárhol a bűnről, a kárhozatról, az Isten kegyelméről, Jézus Krisztusról és az ő uralkodásáról beszélni, és valószínűleg a legenyhébb kifejezések között lesz a bolond, amivel minket illetnek ezek hallatán. Isten mégis arra hívott el minket is, hogy bizonyságot tegyünk Jézus Krisztusról, ami Urunkról, aki az egész világ ura. Ha nem is kell mindig mindenkinek Jézus Krisztusról beszélnünk, de ha lehetőségünk adatik rá, és ha kérdeznek minket a hitünkről, akkor viszont mindig bátran tegyünk bizonyságot Jézusról. Nekünk itt Magyarországon bizonyos szempontból még könnyű dolgunk is van, hiszen nem kell attól félnünk, hogy bíróság elé állítanak minket, mint annak idején Pál apostolt, ha bizonyságot teszünk Jézus Krisztusról. Azonban ma is szerte a világon üldözik a keresztényeket, megkínozzák, börtönbe vetik és megölik őket, ha nem tagadják meg Jézus Krisztust. A következő történet a 60-as, 70-es évekbeli Kínából származik, ahol egyébként mind a mai napig üldözik a keresztényeket. Egy lelkipásztort arra kényszerítettek, hogy hurokkal a nyakán álljon fel három egymásra tett asztal tetejére. Feleségét, gyermekeit és tágabb rokonságát berendelték a rendőrőrse, hogy nézzék végig a jelenetet. A hivatalnokok nyersen kijelentették: két lehetősége van, vagy hisz Jézusban, vagy megtagadja. Most döntsön! Az idős pásztor lenézett szeretett családtagjai szemébe, de tudta, mit kell tennie. Nyugodt hangon mondta: ha a fejemet veszitek, és a vérem áztatja is a földet, akkor sem tagadom meg Jézust, sohasem. A tisztek habozás nélkül kirúgták a legalsó asztal lábát, és az állvány összeomlott. A hurok egy pillanat alatt megfeszült, és a pásztor örökre Jézushoz költözött. Úgy gondolom, nincsen ennél nagyobb szabadság. Az a szabadság, hogy még a haláltól sem kell félnünk. Az a szabadság, amivel Pál ott állt a felette ítélkező tanács előtt, és megpróbálta megtéríteni az őt vádlókat. Erre a szabadságra utalt Pál, amikor ezt mondta Agrippa királynak: kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Hiszen bár Pál volt bilincsekben, és az előtte ülő király és a gyűlésen résztvevők ránézése szabadok voltak, a valóság éppen ennek fordítottja volt. Pál volt egyedül az, aki a jelenlevők közül már megszabadult a sátán és a bűnök rabságából, mert ő már megismerte és befogadta a szívébe Jézus Krisztust, aki meghalt az ő bűneiért is. A többiek pedig, akár Festus, akár Agrippa, akár mások, akik bolondságnak tartották a megváltás örömüzenetét, vagy akik csak majdnem lettek hívőkké, azok mind a sátán és a bűnök rabságában maradtak, és ha később sem tértek meg, a kárhozat várt rájuk. Agrippa így szólt Pálhoz: majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Ezt ő akkor egy gúnyos megjegyzésnek szállhatta, valójában azonban, ha megmaradt ebben az állapotában, akkor az egyik legnagyobb tragédiát fogalmazta meg. Nincs is annál tragikusabb, amikor valaki már megismeri az evangéliumot. Hall Jézus Krisztusról, és talán sok minden tetszik is neki a keresztény üzenetből, végül azonban mégsem tud leborulni Jézus előtt, és mégsem tudja őt elfogadni megváltójának. Hiszen úgymond csak centiméterekre volt az üdvösségtől és az örök élet elnyerésétől, és mégis a kárhozatot és a poklot választotta. Nem tudhatjuk, hogy Agrippa végül megtérte, csak reménykedhetünk benne, hiszen Pál is imádkozott érte. Egy azonban biztos, az ő üdvössége is attól függött, hogy végül elfogadta-e Jézus Krisztust megváltójának, vagy sem. Ugyanúgy, ahogy a mi üdvösségünk is egyedül ettől függ. Ezért kell megragadnunk mindnyájunknak azt a szabadságot, amit a rejtőzködő Isten Jézus Krisztusban felkínál nekünk. Mert aki elfogadja Jézus Krisztust Urának, és megvallja neki a bűneit, az megszabadul a halálfélelemtől, és helyette az örök életet és a mennyország reménységét kapja. Aki megismeri Jézus Krisztust, annak ő szeretetet ad a szívébe, Isten és a másik ember iránt, és vele lesz minden megpróbáltatásban. Végül pedig együtt fog örvendezni vele a mennyországban, el nem múló örömmel. Ott, ahol az elrejtőzködő Isten többé nem rejti el önmagát. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük neked, hogy te azért jöttél a földre, azért lettél emberré, hogy kijelentsed magadat nekünk, hogy megismertesd velünk az Isten végtelen szeretetét. Köszönjük neked, hogy te azért jöttél, hogy ezzel a szeretettel meghalj értünk. Magadra vedd a mi bűneinket és a mi büntetésünket. Urunk, te látod azt, hogy milyen sokszor mégis távol vagyunk tőled. Milyen sokszor még több bizonyítékát akarjuk a te szeretetednek. Kérünk téged, hogy te erősítsd a hitünket. Kérünk téged, hogy te küldd el hozzánk szent lelkedet, aki rólad tesz bizonyságot bennünk, hogy minket is formáljon, minket is bizonyságtevőké formáljon, hogy mi is bizonyságot tehessünk te rólad, a te szeretetedről, a te szabadságáról, te szabadításodról és a te kegyelmedről más embereknek is. Urunk, köszönjük neked, hogy adsz nekünk társakat a hitben, adsz nekünk közösséget, adsz nekünk gyülekezetet, amiben erősödhetünk, amiben hozzád térhetünk újra és újra, akik felfognak az ő hitükkel, és visszahívnak minket a te követésedre, ami eltávolodnánk tőled. Így kérünk, hogy áld meg minket, áld meg gyülekezeteinket is, hogy valóban te legyél a középpontban, a te megváltó, szabadító örömüzeneted, és a te szereteted formáljon minket egy közösséggé, benned bízva, és azt a hitet megélve, hogy többé nem vagyunk elveszettek, hanem az Isten vár minket, és az Isten közelségében élhetünk örökké. Amen.